Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Hát én örültem, hogy volt egy csomó gyerek, de most olyan kevés van itt, de azért mondani egy gyerek történetet, mit szóltok. Most egy nagyon egyszerű történetet fogok nektek elmondani, mert mint a tanulsága egyszerű lesz, de ez a történet ez velem történt meg, úgyhogy számomra érdekes. Képzeljétek el, hogy van nekem egy kislányom, ismeritek az Adélt, és ő szeretett volna egyszer egy nyuszit. És kapott egy nyuszit, ilyen lógófülű nyuszit. Láttatok már lógófülű nyuszit? Na igen, ez ilyen kis aranyos lógófülű nyuszi. Régen, nagyon régen a feleségem, amikor még nem volt a feleségem, ő is akart nyuszit, és valahol interneten talált ilyen lógófülű nyuszit, és elment, hogy átvegye, és akkor, hogy megvegye, és akkor azt mondták, hogy ez tényleg lógott a füle, és azt mondták, hogy ez akkor marad így, hogyha sokat simogatod. Ez igaz szerintetek? Ha sokat kell lefel simogatni a nyuszi fülét, és akkor marad lógó, ez igaz? Hát nem egészen igaz, ott szegényt átverték, de ez viszont, ami most már, ez igazi lógófüli nyuszi. Na és egyszer az Adél elment egy táborba, és hát ránk maradt ez a nyuszi. És az Adélnak van két fiú testvére, és a legkisebbik a 3 éves Előtke, meg a Bálint is, és szokott vigyázni a nyuszira, hogy lemegy reggel, enni ad neki, és a nyuszi az úgy van, hogy van a teraszunkon egy téli kert, és ott szokott lenni szabadon. Viszont hát néha szellőztetni kell. És reggel, egyik reggel arra keltünk, vagy hát már fölkeltünk és kicsit később, hogy jön az Előd, és nagy büszkén meséli, hogy ő kiszellőztette a nyuszit, meg megetette. Na hát gondoljátok el, hogy mi történt ezzel a nyuszival. Eltűnt, elment, és lementünk, és nem találtuk sehol se. Meg kiszökött a tilikertből, el a kertbe, és eltűnt teljesen. Azt tudni kell, hogy ez egy nagyon különleges nyuszi, mert előtte a lányom szeretett volna kutyát is, de a kutyát ezt nem akartam, viszont van egy ismerősünk, aki kutyákat tenyészt, és van, nagyon cuki kiskutyái születtek, és megengedte, hogy kölcsönbe elhozzunk egy kiskutyát. És nagyon örültek a kiskutyának, csak ez kicsi, nem lehetett kiengedni, úgyhogy ott volt a teraszunkon a nyuszi mellett, mert az ajtó be volt zárva. De hát történt egy olyan eset, hogy véletlenül nem volt bezárva az ajtó, és úgy értünk haza, és a nyuszi és a kutya egy helyen voltak, és a kutya nem ette meg a nyuszit. Aztán haza visszavittük ezt a kutyát, mert eladták közben, de a kislányom addig-addig akarta, hogy na még egy másik kutyát is elhoztunk, és képzeljétek, az a másik kutya is beszökött a nyuszihoz, és azt se ette meg. Ez a nyuszi, ez minden túlél. Na de gondoltam, hogy most biztos, hogy nem kerül meg. Mégpedig azért nem, mert a szomszédba bal kézre, bocsánat, jobb kézre, olyan szomszéd kutya van, ami a macskát is széttépi, ha meglátja. A hátunk mögött egy másik szomszédban ott két nagy kutya van, aki szintén széttépi a macskát. Ráadásul képzeljétek el, hogy két macska is oda szokott hozzánk, és a macska is azért el tudja kapni a nyuszit. Sőt, a nagymamámnak voltak tyúkjai régebben, és a tyúkokat elvitte valami, az összeset megölte majdnem, és az meg azt csinálta, hogy csak a vérét szívta, ki milyen állat az, ami csak a vérét szívja, és ott hagyja az állatot. Na milyen állat az? Igen, lehet nyest is. Képzeljétek el, van ott ilyen nyest, vagy menyét. Na, hát a munkas vagy, tudod. Igen, szóval ilyen állatok vannak, sőt, mostanában éjszakánként hallunk nyávogást a fa tetejéről, az mi lehet? Nem, cica? Mi szokott még nyávogni? Fa tetején. Egy madár, kicsi madár.
Nyávog.
Hát olyan, mint a nyávogna. Mit mondtál? Bagoly. Hallottatok már kis bagyot, ahogy hívja az anyukáját? Az olyan, mintha nyávogna, nagyon éles, és nagyon sokat sipít. Mondjuk a bagoly az a nyuszit, az nem fogja bántani, mert az csak kis pockokat teszik. Na de ilyen félelmetes helyen lakunk, legalábbis egy nyuszinak. És akkor hát nem volt otthon az Adél, és gondoltam, hogy hazajön, és eltűnik a nyuszia, és akkor hogy fog szomorkodni. De hát most mit csináljunk? Hát ott fölkerestük mindent, de hát ezt nem találtuk sehol sem. És akkor az jutott eszembe, hogy hát mit kell ilyenkor csinálni? Venni egy másikat, nagyon jó ötlet. Csak az a baj, hogy az Adél tudja, hogy hogy nézett ki. Nem biztos, hogy bevált volna, de jó trükk. Igen. Mit kell még csinálni?
Imádkozni.
Bár gondolom, én is eszembe jutott, hogy hát imádkozzak. Csak hát az jutott eszembe, hogy hát ez csak egy kis nyuszi. Nem? És most a felelőtlenek voltunk, meg elszökött, meg már ott van egy éjszaka, és ott volt már a kint, vagyis most kezdődött az éjszaka, hogy egy kis nyusziért imádkozni, az kicsit olyan, hát olyan kis apróság. Na de nem baj, gondoltam, hogy imádkozok érte. Este volt, mert ugye pont este a legveszélyesebb rész, mert akkor jönnek a vadállatok, és megeszik a nyuszit. És imádkoztam, este lefeküdtünk, és fölkeltem reggel, és kimegyek a teraszra, és mit gondoltok, mit látok?
Anyuszi.
Nem, nem volt ott anyuszi. Anyuszi? Sehol. Hát, gondoltam, ennyi, nem baj, majd még az adél később jön, hát imádkozok be, egyre kisebb az esély, aztán valami csak lesz. És akkor épp indultunk volna el, és akkor szól a nagymama, hogy a szomszédban szólnak, hogy menjünk már, mert ott a nyuszi. És akkor átfutottunk, képzeljétek el, hogy akkor ment át a nyuszi a szomszédba, ahol van ez a ragadozó kutya, aki megeszi széttépülünk a macskát is, de a nyuszi még gyorsan be tudott futni, ott a szomszédban van egy hátul egy ilyen fészer, és ott el tudott bújni. És akkor átmentünk, megfogtuk, visszahoztuk, és jól rázártuk az ajtót, hogy legalább még az edél visszajön, addig megmaradjon ez a nyuszi. És akkor az jutott eszembe, hogy lehet, hogy ilyen apróságnak gondoltam én a nyuszit, meg hát ugye kicsit mi is voltunk felültnek, hogy az elődött csak úgy elengedtük, és hogy kinyissa, de még apróságokért is, hogyha imádkoztunk, képzeljétek el, hogy az Isten meg tudja hallgatni. És nem csak, hogy meghallgatja, hanem van, hogy még segít is nektek, és hogy ne felejtkezzetek el, bármi apróság is úgy gondoljátok, hogy ez csak kis dolog, de akkor is mindig hittel imádkozzatok, és az Isten azt is meghallgatja. Köszönöm, hogy figyeltetek. Mert ezek visszaéltek,
köszönjük.
Most a délelőttnek a témáját is egy kicsit arról fog szólni, amit a gyerekeknek meséltem. Ugye a lényeg az volt, hogy imádkozzunk, de talán nem úgy fog hangozni a prédikáció, mint hogyha arról lenne szó. Minden esetre most keressük meg egy példázatot. Mostanában példázatokat olvasgatok, és azok úgy, azokkal foglalkozom többet. A Lukács evangélium a 18. fejezet, és ott a 10-től a 14. vers. És majd délután pedig az előtte levő részeket fogjuk átnézni. Ez egy nagyon-nagyon ismert példázat, és ezt, ahogy én olvastam, meg gondolkoztam rajta, majd lesz a bibliakörön is, eljutunk ide is. Van egy-két olyan gondolat, ami nekem úgy most ilyen újnak hatott, és olyan, ami úgy nagyon megérintett, és gondoltam, hogy ezt megosztom veletek. A Lukács evangélium a 18. fejezet, valaki felolvasná nekem a 10-től a 14-ig a példázatot.
Két ember mennének fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállván így módon imádkozik magában. Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint én ez a vámszedő is. Bőtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állván, még szemeit sem akarja vala végre emelni, hanem veri vala a mellét mondván. Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazulva mérne alá az ő házához, inkább hogy nem amaz, mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik.
Köszönöm szépen. Ismerjük ugye ezt a példázatot, nagyon jó. Most én meg szeretném kérdezni tőletek, hogy szerintetek miről szól ez a példázat, így röviden, hogy összetudnátok foglalni. Mi a tanulsága? Mit akart Jézus itt elmondani nekünk?
Hitáltali megigazolás.
Jó.
Hogyan imádkozz?
Hogyan imádkozz, és hogyan imádkozz? Melledet verve.
Aha.
Mi magát magasztalja ki, hanem az Úrban.
Nem magadat magasztált fel. Mit mondta
itt? Mi az igazi bűnbánat?
Mi az igazi bűnbánat? Aha. És mi az igazi bűnbánat?
Hát az, amikor nem magadra nézel. Tehát nem az, hogy én mit teszek, hanem az, hogy komolyan elgondolkozom azon, hogy mi lehet a baj, hogy köztem és Isten között van, hogy nincs rendben.
Ne a másik embert ítéljük meg, hanem magunkba nézünk.
Az alázatra is tanítunk.
Igen. A farizeus az bűnbánatért imádkozott, csak hogy még egy kicsit vissza. Vagy van volt, tehát hogy az igen, bűnbánat benne volt az imájában? A farizeus azért ment?
Igen.
Azért adott hálát, hogy milyen nagyszerű ember.
Hálát adott, igen.
Hát, igen. Igen. Ja. Más gondolat még? Igen, nagyon jókat mondtatok. Először nézzük meg ezt a példát, hogy hogyan is néz ki, hogyha elképzeljük lelki szemeink előtt. Hol vagyunk? Mi a szintér?
Templom.
A templom. Tehát a templomban ott van két ember. Két milyen ember? Mi a közös bennük?
Zsidó.
Mind a kettő zsidó. Tételezzük föl. De mondjuk igen, valószínűleg mind a kettő zsidó. És mit csinál mind a két ember?
Hát imádkozik.
Tehát nagyon sok közös van ezekben az emberekben. És akkor nézzük meg ezt a farizeust először, mert azzal kezdi Jézus. Ő mit csinál a farizeus? Miért imádkozik?
Dicsekszik.
Nem egészen. Jó, dicsekszik, de hogyan kezdi? Hálát ad. A farizeus az hálát ad. Azért megy fel a templomba, hogy hálát adjon, hogy miért? Mi lenne, hogyha nem lett volna ott az a vámszer, de nem egy másik farizeus imádkozna? Akkor mit imádkozott volna ez a farizeus fiam?
Nem lehet olyan, mint a másik.
Lehet. De az biztos, hogy hálaadásért ment föl imádkozni, és hát ott volt az a vámszedő, úgyhogy össze tudta magát mérni vele. Jó. És mit csinál ez a farizeus? Mondjuk tételezzük, hogy igazat mond az Istennek, tehát ő nem ragadozó, nem hamis, nem parázna, és mit csinál? Mit mond a 12. versbe?
Igazolja magát.
Kétszer egy héten bőjt el, és mit csinál még?
Tizedet
is. Hát igen. Az egy érdekes egyébként, ez a kétszer bőjt el egy héten, ahogy olvasgattam utána, akkor van egy ilyen hagyomány, hogy elvileg kétszer bőjt el az először a második napon, a hét második napján, hétfőn, aztán meg az ötödik napon, itt pedig azért, mert hogy Mózes az ötödik nap ment föl a hegyre, és a második nap kapta, a hétnek a második napján kapta meg a 10 parancsolatot. Ez egy ilyen hagyomány. Minden esetre, hogyha belegondoltok, ez egy szép dolog. Hát, most én csak magamról beszélek, nem akarok így rólatok beszélni, vagy ilyet mondani, de én nem szoktam kétszer egy héten bőjteni, pedig mondjuk lehet, hogy kellene. Szóval ez egy szép dolog. És akkor dézsmát ad mindenből. Talán úgy is nézhetjük, hogy ez a farizeus, ez sokunknál jobb adventista, vagy jobb, mert nagyon sok mindent megtesz. Mi a baj a farizeussal?
Értem.
Elsődlegesen az, hogy mindegy, hogy ki lett volna ott, annál mindig jobb lett volna. Elhitte Isten figyelmét, hogy ő milyen, és tudta jobb kellően, hogy mit csinál volna.
Igen. Jó. Tehát körülbelül azt látjuk, hogy mit csinál a farizeus, igazából jó dolgokat is tesz, tehát háláért megy fel, imádkozik, fölmegy a templomba, a dézsmát, a bőjtől, nem hamis, nem stb. De azt látjuk, hogy ez visszás, mert hát ugye saját magáról elmondja, hogy ő miket csinál.
Önhív, beképzelt.
Hát igen, mondhatjuk azt, hogy beképzelt, vagy önhív. Jó, akkor most nézzük meg a vámszedőt. Mit csinál a vámszedő? Ugye ő is fölmegy, és mit csinál ő?
Mindben.
Tehát ő is imádkozik, és ő miért imádkozik?
Hát, bocsáss.
Ugye bűnbánatért imádkozik.
Bűnbocsánat.
Bűnbocsánatért imádkozik, igen, hogy igen, az Isten irgalmas neki. Kinek? Nékem bűnösnek. Igen. Ez egy olyan érdekes dolog, sokszor fogok utalni majd a szombatiskolára, hogy például a szombatiskolában is emlékeztek, a hétfő oldalon van a amikor mi mindent megtesz Isten egy bűnös, ugye van a 100 lyuk és egy elveszett, és azon gondolkoztam, hogy vajon a 100-ból hány bűnös? Tehát mondjuk itt a Földön egyébként 100 emberből hány bűnös ember van? Mindenki, nem? Ez egy olyan érdekes...
Csak egy igaz ember is.
Tessék?
Nincsen csak egy igaz ember is.
Nincsen csak egy igaz ember is. És olyan érdekes ez a példa, hogy Jézus mégis úgy mondja, hogy egy ember elveszett, pedig hát mindenki elveszett, nem? És mindenkiért elmegy. És ugye itt is ráhúzhatjuk, hogy nyilván a farizeus se egy tökéletes ember, tehát valószínűleg ő is bűnös. Jó. Tehát látjuk itt ezt a két embert. Na, melyik az, amilyenek nem vagyunk mi?
A kettő között.
Igen.
Farizeus tálkozz bennünket te.
nagyon jó, köszönöm. Igen, nem is akarom elmondani, de amennyire én ismerlek benneteket, én szerintem nem vagytok az első csoportnak a tagjai. Sőt, a testvérem, tessék?
Sőt, a második
sem. Nem, hogy, tehát én amennyire ismerem itt ezt a gyülekezetet, meg amennyire ismerek benneteket, nyilván nem én vagyok a szívek vizsgálója, de én úgy gondolom, hogy itt azért sokan tartoznak inkább a másodikba, mint az elsőbe. Egészség. Viszont ez egy érdekes dolog, ezt azért is mondom egyébként, mert a nővérem, ő mindig szokott úgymond panaszkodni, hogy túl sokat beszélünk arról, hogy mi milyen bűnösök vagyunk, és stb. És egyébként részben igazat is adok neki, de most mégis arról fogok beszélni, hogy mi milyen bűnösök vagyunk. Aztán majd elmondom, hogy miért. Ha megnézzük ezt a két embertípust, először ennek az első példáját, azt még a Bibliának a legelején találjuk meg, amikor szintén meglátjuk ugyanezt a két embertípust. Köszönöm szépen, ki volt az?
Kain és
Ábel. Nézzük meg azt a történetet. Én ott mindig vitatkoztam az emberekkel, és hogy ugye mit csinált Ábel? Hát azt nem olvassuk, csak azt olvassuk, hogy mit csinál. Milyen áldozatot?
Kedves.
Hát igen, mert ő állatot vitt.
Bárány
áldozat. És ha megnézitek a mózesi törvényeket, az leginkább ugye a bűnért való áldozat, vagy egészen ég áldoz valami, de ugye ahhoz csatlakozik. Mit csinált Kain? Nagyon érdekes. Ugye ott az van, hogy a föld gyümölcséből, és akkor nekem mind sokszor azt mondták, hogy hát ugye Kain nem tudta az Isten tiszteleti helyes módot, és azért nem tekintett rá az Isten. Én ezzel mindig egy kicsit vitatkoztam, mert szerintem a Kain egy helyes Isten tiszteleti módot csinált. Hogyha elolvassátok a 3 Mózes 2.1-ben, van azt hiszem a ételáldozat, amikor, hát ugye a gabona is a földnek a gyümölcse, és azt viszont akkor szokták fölni, ez a hála áldozat. Tehát Kain egy hála áldozatot tett, Ábel pedig a bűnértől áldozatot. És kire tekintett az Isten?
Hát a bűnért.
Na de miért? Kainnál nem olvastuk azt, hogy ő azt mondja, hogy kétszer böjtölt, meg nem tudom én, és bezzeg Ábel, az, stb.
Hát de ugyanaz a lelkület.
Jó, most mondhatod azt, de hogyha nem tudnád ezt a történetet, most nem ezzel kezdtem volna, akkor is azt mondanád, hogy hát ugyanaz a lelkület volt benne, hogy ő büszke volt magára?
Mondja, hogy miért horgasztod be a te fejedet, hogyha ha igazságot cselekszel, akkor járj emeltőbe, de ha bűn, vigyázz, mert a bűn az ajtad előtt. Mesélj, hogy is rád van változás.
Igen. Miért mondhatta ezt az Isten a Kainnak?
Hát nem látod.
Ugye, gondoljátok be, az Isten nem fogadja a hála áldozatokat?
Nem.
Hát hogy ne fogadná? Hát le is írta a Mózes törvényben, hogy olyan kell áldozat, minden, stb. Akkor miért nem fogadta el egy idő után a Kainnak az áldozatát, hogy?
Mert bűnért való áldozatot nem vitt.
Na, ez már egy kicsit más, mint az, hogy önigazolt lenne. Ezt Ellen White is írja, meg olvastam én kommentálni, hogy ugye az volt a baj egy idő után, hogy Kain nem vitt olyan áldozatot, mint Ábel. Nem vitte a bűnért való áldozatot, csak a hála áldozatot. Mit jelent ez? És itt jön az, amit mondasz, hogy gyakorlatilag Kain nem gondolta magáról annyira, hogy bűnös. Hanem csak vitte a hála áldozatot. Ugye ő is elment az Istenhez, megtette ezt, amit kell, de valamit kihagyott. Egy kicsit másik történetet, hogy elmondjak, szintén a Bibliából, vegyük Péternek az esetét. Nagyon érdekes a Péter is. Ugye Péterről mit tudunk, hogy milyen ember volt?
Lobban
ékony. Igen?
Hirtelen.
Lobban ékony, de nagyon sok mindent megtett az Úr. Ő volt az első, aki kilépett a vízre, ő volt az első, aki megvédte az Isten, a Jézust, ő volt az egyik, tehát ketten voltak, akik elkövették, elvitték, elmentek Jézussal egész a legvégsőkig majdnem. Tehát ő tényleg mindent oda tett az Isten, és hogy Jézusért. És mégis mi volt vele a baj?
Nem tudom, bűnkövetett.
Azt honnan tudod?
Hát mert a sírt keserős, amikor rájött, hogy bűnt követett.
Mert mit csinált Péter?
Megtagadta Krisztust.
Igen, de...
Félelem.
De miért tagadta meg? Hát nyelvett azt mondta, hogy ő nem fogja megtagadni soha.
A félelem.
Félelem. Nem mert.
Aha.
Kihalni.
Igen, ott félt, de amikor le kellett csapni a főpapnak, a szolgálnak a fülét, akkor is félt, hát ott volt a rengeteg ember.
Akkor nem félt.
De akkor még ott volt Jézus mellette.
Igen. Kiben bízott Péter? Amikor kijelentette, hogy Jézus azt mondja, hogy ugye el fogtok futni, és ő kijelentette, hogy én nem. Én akkor sem. Ez egy nagyon jó kijelentés, mert hát nem, én végig ott akarok lenni Jézus mellett, és ha mindenki ott hagy Jézust, én akkor sem akarom ott hagyni. Ismerjétek azt a történetet, amikor most ezt, hogy megtörtént-e vagy sem, azt nem tudom, de hogy bementek egy adventista gyülekezetbe, és akkor ilyen fegyveres emberek, és azt mondták, leraktak egy Jézus képet, és hogy mindenki köpje meg, és aki leköpi, az életben marad, aki nem köpi le, az meg fog halni, és akkor elkezdték leköpni sorba az emberek, és volt egy kislány, aki nem köpte, hanem letörölte a Jézusnak az arcképét, mert hogy ő hogy köphetné le ezt. Hát mindannyian ilyenek akarunk lenni, nem? És ez egy jó dolog, mint ahogy itt Péter is. De ott az a probléma, hogy Péter azt gondolta, hogy majd ő nem. Tehát, hogy nem bízott, nem az Istenben akart bízni, hanem azt gondolta, hogy ő elég erős ahhoz, hogy ő ne tagadja meg. Egyszerűen nem tudta elképzelni, hogy nem tudná megtagadni. És ugye azt tudjuk utána, mi történt, és nagyon érdekes, a Márk evangélium a 16. fejezetében, ha elolvassátok a 7. versnek az elejét. Márk. A 7. verset. Márk 16:7. Akinek megvan, felolvasná? Ez azután történt, hogy megtagadta Péter Jézus, hogy Jézus meghalt, és föltámadt, és aztán mondja ezt.
De menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen Galileába.
Érdekes, hogy különbséget tesz a tanítványoknak és Péternek. Miért tesz ezt a különbséget Jézus? Aha. Nem Jézus nem tartotta őt tanítványnak, hanem Péter nem tartotta magát tanítványnak. Ugye Péterben akkor teljesen összeborult az egész világ, amikor megtagadta Jézust mégiscsak, és Ellen White nagyon szépen leírja, hogy amikor Jézus ránézett, akkor ott Péter, tehát egyszerűen földel volt egy nyelv, és nem tartotta magát. És hogyha így nézzük meg a Máté evangélium, a János evangéliumának az utolsó fejezetét, az a nagyon híres rész, amikor Jézus megkérdezi Pétertől háromszor, hogy szeretsz engem. Akkor Péter mit mond? Hogyan válaszol? Nagyon érdekes, hogy nem azt mondja, hogy szeretlek téged, Uram, te tudod. Vagy te tudd, hogy szeretlek. Amikor a harmadjára is meg, akkor is, tehát amikor harmadjára van, akkor sincsen össze, hogy Péter bármi más mondan, hanem Istenem, te tudod. Én most már nem tudom, hogy nem akarok magamban bízni, hogy igen, Uram, én szeretlek, hanem Isten, te látod az én szívemet, és én akarlak szeretni, de te tudod, hogy mi van az én szívemben. És valahogy itt van a különbség itt a Káin és az Ábel között, vagy ahogy itt a Péteren is látjuk, hogy az első pillanatban, egyik pillanatban én úgy gondolom, hogy én elég jó vagyok. És akkor, hogyha én úgy gondolom, hogy elég jó vagyok, akkor csak hála áldozatot viszek, kevésbé jut eszembe bűnért való áldozatot is vinni. Vagy hogy itt a farizeus is, hogy ő neki kevésbé jut eszébe az, hogy ő neki bűnért való áldozatot kell vigyem. Na de akkor miért mondom el ezt nektek, ezt a történetet, amikor azt mondtam, hogy hát gyakorlatilag én nem hiszem, hogy ti ilyenek vagytok, hogy csak áldozat és bűnért való áldozatot nem. Itt ez egy érdekes dolog, amikor az ember azt gondolja, hogy itt a farizeus is mondja, mert ilyet ritkán mondunk nem, hogy én jobb vagyok, mint a másik. Mikor mondunk ilyet, hogy én jobb vagyok, mint a másik? Igazából nem is nagyon mondunk, és hadd beszéljek én megint csak saját magamról, hogy mikor érzem én úgy, hogy olyan vagyok, mint ez a farizeus. Mert hogy például, mikor vagyok olyan, mint a vámszedő. Amikor prédikálnom kell, akkor én nekem mindig rosszul érzem magam, és mindig az van, hogy én csak az alázatért és ilyen dolgokért imádkozom, mert hogy ez itt tényleg az Istennek az igéjét hirdetem. Vagy amikor régen megszereztem jogosítványomat, mindig beültem a kocsiba, és sose indítottam el a motort, hogy ne imádkoztam volna. Ezt sok évig tartottam. Sőt, amikor... Hát ez az egyébként, hogy most már nem, de ezt már mindjárt akartam mondani. Aztán amikor elkezdtünk, vagy régen jártunk síelni, és mindig amikor egy felvonóhoz értünk, és mentünk a felvonó föl, akkor mindig imádkoztam nem csak magamért, hanem a csapatért, hogy ne történjen senkivel semmi baj, mert hát elég szörnyű dolgok is történhetnek, de hogy mindenkire vigyázzon az Isten. És aztán ez, igen, ez sajnos elmaradt, ez a dolog, mert az Isten mindig megolvott, és hát teljesen jó. De sokszor még most is eszembe jut, de már nem minden esetben, bár remélem most már megint minden esetben, hogy igenis, én nekem folyamatosan az Istennel kell várnom azt, hogy ő segítsen, és nem szabad magamba bízzak. Viszont mi az, amikor, igen, egyrészt elhagytam ezt a szokást, az egyik dolog, de a másik dolog az az, hogy sokszor van az, amikor úgy gondolom, hogy én jobb vagyok, mint a másik, például amikor észreveszem magamba azt, hogy mondjuk szombatiskola van, vagy valakivel vitatkozok egy bibliai kérdésben, vagy bármilyen más kérdésben, és eszembe jut az, hogy hát ez butaságot mond. És sokszor ez így magamat, vagy magam észbe kapok, hogy hát ilyet mondtam, vagy ilyet gondoltam, de sajnos ez sokszor, hogy az emberbe úgy lesöpli, például mondjuk egy bibliai kérdésben beszélgettek valakivel, aki nem ismeri olyan jól a Bibliát, akkor hát mi jobban tudjuk, és sokszor az ember hát több butaságot mond, és akkor ugye egy kicsit azt gondoljuk, hogy mi jobbak vagyunk. De talán van olyan, hogy mondjuk vannak gyerekeink, vagy unokáink, vagy a szülők, vagy testvérek, és azt mondjuk, hogy én tudom, hogy neki mit kéne tegyem. Persze van ez, hogy ez jó dolog, de sokszor az emberben benne van, hogy az én gyerekemnek, meg én tudom, hogy mit kell tegyen, és akkor tegye azt, vagy az unokámnak, de akár ugyanaz visszavertés igaz, hogy a én szülőm nem mondja már meg nekem, hogy hogyan kell tegyek bizonyos dolgokat. A szombatiskolánál, amikor készültem, akkor ott a szombatiskola is idézett pár igét, de szeretnék egy párat felolvasni, vagy felolvastatni veletek. Máté evangélium a 7. fejezet 21. versével kezdjük. Azt hiszem, talán el is hangzott a szombatiskolán. Akinek megvan, az felolvas. Hát, meg felolvas.
7.21.
Aha, Máté 7.21.
Nem minden, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyen be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyi atyám akaratát.
Uh-huh. Igen. Én itt nem arra gondolok, hogy cselekszi az én mennyi akaratám, a mennyi atyám akaratát, hogy elmegy prédikálni, meg elmegy szolgálni, meg elmegy ide-oda, hanem a cselekszi azt én itt arra értem, hogy nem önmagába bízik, hanem az Istenben bízik. De hogyha megnézzük még az 1 Sámuel, egyik kedvencem az 1 Sámuel 15-22, ami egy elég szomorú történetben van benne, az is egy elég komoly dolgot mond, 1 Sámuel 15-22. Akinek megvan, kérem, hogy olvassa fel.
Sámuel pedig mondta: vajon kevesebbé az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Íme jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás, mint kosok kövéreinél.
Uh-huh. Igen. Itt ugye most talán egy kicsit saját magamnak mondok el, legalábbis úgy néz ki, mert itt a véres áldozatot mond, meg ilyen áldozatot, de azt tudjuk, hogy a Saul az mit tett, tehát hogy miért is tette meg azokat az áldozatokat. És itt is azt mondja, hogy neked sokkal fontosabb az, hogy engedelmeskedj az Istennek, hogy ne az ént rakd előre. És még egy utolsó igét ide, na jó, még kettő lesz, Mikás 6. fejezet, 7. és 8. vers. Hát akinek megvan, olvashatja Mikást, ezt megmondom őszintén, én is nehezen találom meg. Szóval Mikás mivel 6. fejezet, 7. és 8. vers. Akinek megvan, kérem, hogy olvassa.
Kedvétlené az Úr ezernyi posokban, vagy tízezernyi olajpatakokban? Első szülöttemet adja mi vétkemért, vagy méhem gyümölcsét lelkem megnyíléért? Megjelentette nékem, ó ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr tetőle? Csak azt, hogy irgalmasságot cselekedjél.
Igazságot.
Nem, irgalmasságot.
Irgalmasságot cselekedjél, ja, szeresd az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.
Köszönöm, itt is az utolsó szót emelném, hogy ezt az alázatosan járj a te Isteneddel. Ugye ez is ugyanarról szól, mint a többi. Bár itt azért hadd tegyem hozzá, amit a Most akkor ezt ne olvassuk föl, de amit Jézus mond, hogy ugye amikor a farizeusokat szígy, hogy megbízmáljátok ezt és ezt és ezt, és akkor még hozzáteszi azt, hogy... Aha, igen. Igen, hogy ezeket sem szabad elhagyni. Tehát, hogy nem azt mondja itt, hogy rossz az, amikor ilyeneket teszünk, hogy áldozatot viszünk, vagy stb., hanem azt mondja, hogy ennél mást is kell tenni, ennél többet kell tenni. Amikor ezen gondolkoztam itt a farizeus és a vámszed imájánál, akkor ez jutott eszembe, hogy nagyon sokszor az a bajom nekem, hogy sokszor úgy érzem, hogy nem mondom ki ezt így, de mégis úgy gondolom a apróságokba, hogy én jobb vagyok, mint a másik, és ezért nem megyek az Istenhez bűnbocsánatért olyan dolgokba, amiket azt gondolom, hogy jobb vagyok, mint a másik. Akár itt mondtam ezt az előbb, hogy túl okosnak hiszem az édesanyámat, és akkor nem hallgatok rá. Ez most egy egyszerű példa, de nyilván mindenkinek az életében más és más ez. Viszont itt Ellen White ezt nagyon szépen írja, hogy az embernek egy önvizsgálatot kell tartani. Mert hogy lehet, hogy vannak olyan dolgok, és ezért is mondom, hogy bár sokan, én úgy látom, hogy a vámszedők vagyunk inkább ebbe a példázatba, de mégis Ellen White arra bátorít bennünket, hogy tartsunk önvizsgálatot. Próbáld meg megismerni magadat, mik azok az apróságok még, amikben bűnbocsánatot kell tarts, és mik azok a dolgok, amikben még az Istenhez kell menni, hogy bűnbocsánatért folyamodj. Például most egy sportbalesetet szenvedtem, és ez az ujjam ez nagyon bedagadt és beült, és nagyon fáj, és ezért nem is fogok között, csak óvatosan mindenkivel. És hát amikor ez megtörtént, akkor mondtam a többieknek, hogy hát nem gond, mert 10 ujjam van, hát még 9, és hogy tudom használni. És akkor először nem is dagadt be nagyon, csak így fájt egy kicsit, de hogy az ember elkezd dolgozni, akkor például beültem a kocsiba, és akartam váltani, és na, ott már nagyon fájt, és akkor óvatosan kellett tartsam. Vagy amikor fogat akarok mosni, vagy bármi, egy ujjam rossz, és mégis sokkal nehezebben tudom elvégezni a napi munkámat. És csak egy ujjam, pedig van még 9. És az Isten is úgy van velünk, hogy ő egy nagyon nagy dolgot szeretne ránk bízni, és nagyon nagy dolgokat szeretne, hogy elvégezzünk, és ha már 9 dologban tök jók vagyunk, de van még mindig ez az egy dolog, amiben akkor is el tudjuk végezni, nem az a gond, csak nem tudjuk annyira jól elvégezni, mint ha az Isten elvégeztetné velünk, ha mind a 10 jó lenne. Mondjad, Béla bácsi.
Engedjétek meg, hogy feltegyem a kérdést. Kain áldozatát miért nem fogadta el Isten, és az Ábelét elfogadta? Kain a buzának nem a legjobbat áldozta? Mi volt a különbség? Miért fogadta el az Ábelét, és miért nem a Kainét is? Ő is a legjobb buzát vitte.
Igen. Megválaszolod a kérdésedet?
Igen.
Jó. Megválaszolod te?
Tehát a Jóisten, én úgy tudtam eddig. És úgy bárs rögződött az én elmémben, hogy a Jóisten véres áldozatot kivart. Nem akármilyen áldozat.
Igen. Ugye ez az, amire szeretném itt most felhívni a figyelmet, hogy figyeljünk, mindig tartsunk önvizsgálatot, és mindig ne feledkezzünk el a bűnért való áldozatokról, és itt jön be ugye az ima, hogy ezt ma úgy tudjuk betenni, vagy megtenni, hogy az Isten elé visszük imánkba. De ez egyébként egy elég szomorú dolog, nem? Hogy akkor mindig úgy járjunk, hogy azt nézzük, hogy miben vagyunk bűnösek, és akkor ezt kell vizsgáljunk, hogy azt az Isten elé vigyük. És itt jön az, amit a nővérem szokott mindig mondani, hogy hát ne nézzük már mindig azt, hogy milyen bűnösök vagyunk, mert ez hogy néz ki. De még mielőtt erről kicsit részletesebben beszélnék, ha megengeded Irénke, a temetésen, amikor volt a temetés, akkor én nagyon elgondolkoztam a prédikáción, és eszembe jutott egy igevers, amit a Salamon mond. A Prédikátor könyve 7. fejezet, és ott az első 3 vers. És sokat gondolkoztam, hogy vajon ez miért van, amit itt sem mondom, és a temetésen is ezen gondolkoztam. Ha valakinek megvan a Prédikátor könyve 7. fejezet első 3 vers. Hetedik fejezet.
Jobb a hír név a drága olajnál, s a halálnapja a születésnapjánál. Jobb olyan házba menni, ahol gyászolnak, mint olyanba, ahol mulatnak, hiszen így lesz vége minden embernek. Szívlelje meg ezt, aki él. Többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív.
Na, te kicsit máshogy van, de lényeg, hogy az van egy szóval érdekes. Miért mondja a Salamon, hogy jobb a siralmas házhoz menni, mint a lakodalmas házhoz? Ugye ezen gondolkoztam ott a temetésnél, mert ezt mondja Salamon, hogy jobb temetésre menni, mint mondjuk esküvőre.
Mert az embert érinti. Az, hát az a bűnöknek a következménye, és arra készíteti, hogy megtérjen. Jobbá legyen szíve.
Hát mondjuk, azt nem tudom, hogy a Pali bácsi temetésen voltunk, és nem gondolom, hogy mondjuk a Pali bácsinak a bűneinek a következménye, hogy meghalt.
Minden ember bűnének a következménye.
Az oké, igen, de hogy mondjuk ő nagyon rossz ember lett volna. Tehát, hogy egyébként értem, amit mondasz, csak akarom egy kicsit, hogy nem feltétlenül, hogy amikor ott vagy, akkor nem azért vagy ott, hogy hú, most ő ilyen bűnös volt, és ezért meghalt, és én ne legyek akkor ilyen bűnös. Legalábbis szerintem. Szerintetek miért mondja ezt Salamon?
Azért, mert annak már tovább nem,
pár
év
még. Hát, igen, mert ott az ember együttérzést gyakorol, és inkább a végig gondolja az életét, és az Istenre figyel. Még a mulatásban, meg inkább az Isten távol kerül az embertől.
Van egy, igen, egy ilyen rajzfilm sorozat, a Nils Holgersson, biztos ismeritek a Nils Holgerssonnak a történetét, amikor én kicsi voltam, minden héten leadtak egy részt, aztán 52 rész van belőle, és akkor így néztem, és ott van egy egyik rész, amikor már Nils Holgerssont elvarázsolják, és a vadudakkal utazik, megért az állatok nyelvén, és megbarátkozik velük, elfogadják őt az állatok is, és ő is az állatokat, tehát ez ilyen kölcsönös, és amikor megvan ez az elfogadás, egyszer repülnek egy sziget fele, és a sziget előtt vadászok vannak, és lövik az állatokat, és le is lőnek pár állatot. És ez a Nils így nagyon megérinti, ugye addig ember volt, és hát nem gondolta abban, hogy most megölnek a gyártot, hát na mi van. De most már, hogy megismerte őket, ez nagyon mélyen megérinti, és akkor azt mondja a Kákel, aki a vadudaknak a vezető, hogy mindenkinek csak egy élete van. És ez ott, ez a mondat, ez nagyon súlyosan hangzik. És tudjátok, hogy nekem is, én is ezen gondolkoztam, amikor ott voltunk a temetésen, hogy mindenkinek csak egyetlen egy élete van. Ha meghalsz, akkor vége. És igen, ott, ha ott vagyunk, akkor együttérzést gyakorlunk. Igen, akkor rájövünk arra, hogy bűnbánatot kell gyakoroljunk, de én, amikor ott voltam, és így ezen gondolkoztam, ez jutott eszembe, hogy gyakorlatilag egyetlen egy lehetőséget van. Hogyha már meghalsz, onnantól kezdve nincs több. És ezért is mondja Salamon, hogy olyankor, tehát van az ember, hogy végig gondolja azt, hogy egy halandó lény, és hogyha itt nem bánunk meg minden bűnt, és nem tettünk meg mindent azért, akkor az Isten se fog tudni elfogadni. És ez egy ilyen nagyon szomorú dolog, és viszont ez az, ami az embert készteti arra, hogy igenis bűnbánatot akarjon gyakorolni. Na de most áttérek arra, amit az Orsi mondott, és amit itt Ellen White is megemlít, hogy akkor ez hogyan nézzen ki most, akkor ugye mindig ebben kell éljünk, hogy nekünk egy életünk van, és itt kell minden bűnünket megvalljunk és fölkészüljünk, akkor ez egy elég szomorú és elég siralmas élet. Nem? Mármint nem is csak az, hogy siralmas élet, de hogy akkor ez egy nagyon kell közünk esek?
Keserű.
Igen. Most akkor tényleg ez lenne a végkicsengése itt a Bibliának és ennek a farizeus és vámszedő imájának? Mit olvasunk a farizeus és vámszedő imájának a végén?
Egyik megigazolva, más pedig nem.
Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor kijöttek a templomból, az egyik hálaadó imát mondott, és mégis úgy ment ki, ez, hogy nem megigazolva ment ki, én ezt úgy is tudom elképzelni, hogy azért a szívében benne volt valami elégedetlenség. Szóval nem volt ez a béke, és talán az arcára se íródott ez le. De aki megigazolva ment le, hogy képzeljétek el egy ilyen embert, aki elment az Isten házába, bűnbánatot gyakorolt, és megigazulva megy ki ezt. Hogyan tudnád, ha becsukjátok a szemeteket, milyen arcot képzeltek magatok elé?
Békés boldog.
Békés boldog, vidáman ment.
Igen. Jó. És ez egy olyan nagyon szép dolog. És Ellen White azt mondja, hogy kereszténynek sose szabad szomorú arcot mutatni a környezetének. Nekünk a boldogságot és a vidámságot, hiszen megigazulást kapunk. Isten megígéri azt, hogyha mi bűnbocsánatot kérünk, akkor azt meg is kapjuk. Kifele nem szabad mutatnunk, hiszen miért is szomorkodnánk, hiszen oda mentünk az Istenhez a bűnbocsánatért, és azt megkaptuk. Ez a szomorúság, meg ez a bűnbánat, és az a keserűség, az az Isten és az én tettünk közötti intim kapcsolat, hogy így mondjam. Ezt csak az Istennek mutathatom, hiszen ő felé kérek bocsánatot, és ő felé vallom meg az én bűneimet. De amikor fölállok az én térdeimről, és kimegyek az utcára, akkor azzal tudattal kell menjek, hogy az Isten megbocsátott. És az Isten megadja nekem ezt. És akkor tényleg az lesz, mint itt, hogy elképzeljétek ti is a vámszedőt, aki úgy megy ki, hogy egy békés arccal, és aki ránéz, az is úgy érzi, hogy igen, ez az ember békessége lehet. Igen?
Mivel ugye kérdezgetsz, akkor elmondom, és ennevel a példázattal kapcsolatban nagyon sok gondom van. A Biblia az egy teljes, tökéletes írás, Isten törékletet, de hogyha ezt az egész történetet tovább gondolom, békességesen, boldogan hazamegy a vámszedő, ugye elrendezte Istenem a dolgát, de nem tette meg azt, hogy azt mondta az Istennek, hogy többet nem fogok csalni a vámszedésnél, mint a másik vámszedő, visszaadom mindenkinek azt, amit elvettem igazságtalanul, duplán adom vissza, négyszer, mindegy. Tehát én most így mondtam. Elég az Isten. Tehát nincs meg ez a ami a bűnbánatnak egy következménye kéne legyen. És akkor itt azt látom benne, mint van az a, nem bántani akarom őket, de van az a szokás az egyik egyházban, hogy megbánják, meggyónják a bűneiket, megkapják a penitenciát, azt elvédik, és akkor tovább lehet csinálni az egészet. Valahogy én ezt érzem itt. Mégben a másik, az se egy szent ember, de mivel hogy a másik ember, tehát a farizeus, az egy hálai már kezdenem mondani, és nem jött hozzá. És ott van a nagy önigazottság is benne, de végénben nincs. És én nem a vámszert, azt mondtad, hogy ismert bennünket.
Amennyire én is.
Amennyire te ismert bennünket, akkor vámszedő bűnös emberek vagyunk, ugye? Akik lopunk, csalunk, hazudunk, becsapjuk a többieket, vagy pedig olyanok, akik szeretnénk Istennek a kedve szerint élni, és ha ránézünk, tényleg sajnos ez van, hogy ránézünk, és ez a problémája az adventista egyháznak, hogy mindig a mellettünk levőt nézzük, és ahhoz hasonlítjuk magunkat, és nem Krisztushoz. Mert ha Krisztushoz hasonlítanám magunkat, akkor talán egész másképp térdepelnék be az Isten előtt, és mondanánk el azt az akármilyen imánkat, templomba vagy a
kis. Igen, köszönöm egyébként ezt a kiegészítést. Ugye tehát itt ugye a lelkületről próbáltam beszélni, arról, hogy ti laptop csaltok, hazudtok, hogy melyik lelkület van bennünk. De igazad van abban, hogy nyilván ez a példázat, ez nem egy... Igen, igen.
Még közben elfelejtettem a fő gondolatot. Az Orsinak, én nagyon sokszor hallottam azt a szövegét, amit te idézett tőle, és nem értek vele egyet. Hadd mondjam el azt is, hogy miért. Ez az élet legyen akár 60-70-80 év, és nagyon hálát az Isten, aki még arról felül ismer. Isten nagyon kegyelmes hozzá. De mi ez az öröki valósághoz képest? Mi ez? És ha most ezt feszült várakozásba töltöm el, önvizsgálattal, önmarcangolással, rágom a körmömet, szeretnék Istennek megfelelni, és állandóan keresem, kutatom az Istent, mint ahogy az jó maga tett, előbb-utóbb megtalálom, és megkapom a megnyugvást. És esetleg egyszer befejezem ezt a földi pályafutásomat, és mikor felébredek újból, már ott vagyok Krisztus mellett. Nem megértek? Mint hogyha azt mondom, hogy jó, happy, meg nem tudom, hogy gyertek, szórakozunk, mert Isten vidám arcokat akar látni. Tényleg, legyen vidám arcod a világ felé, mert van egy megváltód, aki meghalt a te bűneidért. De azért az a belső marcangolás, a belső kiszobában Isten előtt az meg kell legyen.
Igen, pont ezt mondom ugye, hogy a bűnbánat az fontos. És hogy erre akartam itt kitérni, hogy nekünk nagyon nagy önvizsgálatot kell tartsunk azért, mert lehet, hogy már sok mindent letettünk, de az Isten nem akarja, hogy együnk is rossz legyen, hanem úgy végezzük a munkát, hogy 10 egész ujjal, viszont ha letetted, utána már kell, hogy legyen ez a békés, megigazult lelkület, és ez kiúg majd az arcodra. És egyébként, tehát, hogy te amikor elmész, és a szombat is karolsz, hogy menjünk az emberek közé, amikor elmész az emberek közé, akkor az emberek akkor fognak Krisztussal vágyódni, hogyha látják, hogy ez jobb. Hogy nem az, hogy bűnbánat van, hanem ebből van szabadulás, és akkor ilyen leszel. Tehát, hogy meglátják azt az átváltozást. Ezért kell azt a részét bemutatjuk nekik, és erre a bűnbánatra meg el fognak jutni. Ide még egy utolsó igét olvasnék, az Ezékiel könyve 36. fejezet, 31. verse, ezt most felolvasom. És megemlékeztek a ti gonosz utaitokról és cselekedeteitekről, melyek nem voltak jók, és megutáltok ti magatokat, vétkeiteket és utálatosságaitok, vétkeitek és utálatosságaitok miatt. Ugye itt Ezékiel arról beszél, hogy el kell jussunk arra pontra, hogy azokat a dolgokat is megutáljuk, és akkor lesz az, hogy oda tudunk menni Isten elé és bűnbánatot kérni. Ugye ez fontos, hogy ebben a soremben legyen. Viszont mondtam, hogy nagyon vizsgálatot kell tartani, és meg kell utálni ezeket a dolgokat a vétkek miatt, de ezt, ahogy Miklós mondta, köszönöm, ezt akartam hozzátenni, hogy ugye Jézus szemlélve tudod a Biblián keresztül és imán keresztül meglátni, hogy mik azok a pontok. És még egy utolsó gondolatot mondok, és azzal zárnám, hogy ezt is mostanában olvastam ennek kapcsán, hogy ugye Isten minket a keskeny úton akar vezetni, és nem a szélesen. És mit gondoltak, hogy miért mondja azt, hogy az egyik széles út, a másik keskeny út?
Mert az egyiken sokan járnak, a másikon.
Hát jó, de hát keskeny is tudnak egymás után egy csomó ember menni, nem? Elférnek egymás után, hát ennyien.
Hát de lesz mondja a magyarázat, hogy ezért.
Ahol van hely, mint ahol nincs.
Miért? Mármint, hogy oké, de miért gondolod, hogy a keskeny úton nincsen hely? Ki mondta, hogy a keskeny úton nincsen hely? Az csak egy keskenyebb. Minek nincsen hely ott?
Hát a bűnök.
Igen? Ez egy érdekes, ahogy én olvastam. Igen?
A keskeny út eljön olyan szakasz, ahol csak egyedül lehet egy ember tud átmenni. Így a széles úton ott vannak a barátok. Pedig egy ember tud átmenni Jézussal.
Aha. Igen, én itt ezt úgy fogalmaztam meg, és ez nekem nagyon tetszett, hogy ugye széles úton tudjuk vinni a saját cuccainkat, mert ott elfér minden. Tudom vinni ezt is, ami kedves nekem, azt is, ami kedves nekem, nem kell lemondjak semmiről. De az Isten azt akarja, hogy a keskeny útra menjek, ahol nem fog elférni már ez a dolog is, meg az is, ami nagyon kedves az én szívemnek, hanem ezt mind le kell rakni, mert nem tudok különben átmenni azon a keskeny úton. Isten azt szeretné, hogy, ahogy Monika is mondta, hogy letegyünk mindent magunkról, és úgy menjünk át ezen a keskeny úton. És ugye ehhez az kell, hogy tényleg erre bátorítok mindenkit, hogy próbáljunk önvizsgálatot tartani mindig, és nézzük meg azt, hogy mik azok a területek az életünkben, még a büszkeség az Úr, és az énünk az Úr, és menjünk az Isten elé bűnbánattal. Ez egy kettős, ez egy intim kapcsolat csak az Istennel, a bűnbánat, és utána pedig a megigazulásnak az örömével menjünk tovább, és így mutassuk be az embereknek Istent. Kívánom azt, hogy mindannyian megtapasztaljuk ezt, és hogy mindannyian ott legyünk az örök országban. Amen.
Itt a szívem, égi Atyám, tiéd egész életem, munkád
Kegyelmes édesatyánk, szerető Istenünk, hálásan köszönjük neked azt, hogy te akarsz bennünket formálni, te látod azt, hogy milyenre akarsz bennünket formálni, amiben a legjobban érezhetjük magunkat, ami a legnagyobb boldogságot adja már itt a Földön is. Köszönjük azt tőlünk, hogy te neked van egy utad, ami számunkra, amit hogyha azon járunk, akkor igazán a te szolgáid tudunk lenni. Urunk, kérünk, te segíts, hogy mi nekünk tiszta legyen a szívünk, te látod azt mindenkinek egyen-egyenként, hogy mi van az ő szívében, mik azok a dolgok, amiket tud, hogy le kell tegyen, és mik azok, amiket még nem tudunk, de el kell rájussunk. Urunk, te segíts, hogy tudunk mindig önvizsgálatot tartani, és tudunk te hozzád folyamodni bűnbocsánatért. Urunk, hálásak vagyunk neked, hogy te meg is adod a bűnbocsánatot, és te segíts, hogy jó illat lehessünk itt a Földön, hogy mindenkinek, akivel találkozunk, be tudjuk mutatni ezt, hogy milyen az az élet, amit te megváltoztattál, amit te átformáltál. A te fiad nevében kértük. Amen. Valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik.